Ötödik fejezet. Semmi sem változott inkább a századok lefolyása alatt, mint az ebéd és az álom órái. Tudjuk, hogy Franciaországban első Ferenc alatt az ebéd reggeli 9-kor tartatott. Első Ferenc alatt az ebéd és általában véve a mindennapi élet órái mások valának, mint napjainkban. Első Ferenc alatt Franciaországban a Recreation Historic szerzője szerint közmondás létezett, mely így hangzott: Lever Seng, Dine à Neuf, Super Seng, Couché à Neuf, Fevivre Dans Nonan et Neuf. Ulászló neje francia lévén az életmód a magyar udvarnál a francia udvarétól valószínűleg kevésben különbözött. A vacsora esteli 5-6 órakor tálaltatott fel, és 9-kor, igen ritka eseteket kivéve, az egész háznép ágyban feküdt. Kis különbséggel ez vala a rend, melyet Ulászló alatt Budán is követtek, és talán az egész világon most is követnének, ha elkésni nem volna az emberi hibák egyik legközönségesbike, és ha ez nem vezetett volna oda, hogy legszükségesebb foglalatosságaink órái mindig inkább elkésnek. 10 után fővárosunk utcáin minden hallgatott. Itt-ott egy magánosan körüljáró őr, vagy félrészegen hazafelé ballagó csatlós, ki miután ura lefeküdt, még fél órát a csapszék kedves közelében tölte, más éber teremtés alig vala látható. A házak, kivéve hol a lakosok valamely betegnél virrasztának, sötéten álltak, és csak a templomok előtt s több utcaszegleteken álló szentképek lámpái vetének itt-ott gyenge világot a barna falakra. Egy ház vala Budán, mely e tekintetben kivételt képezett, s amelynek ablakai többnyire éjfélig maradtak kivilágítva, Bakács palotája. Bakács házának helyzete több reánk maradt okiratokból meghatározható. Heveresi kéziratai után egy okiratot találunk, melyben ezek állnak: Ratione unius domius arialis in nostri medio in teatro sancti Georgii, prope portam sancti Ioannis habite et existensis, cui alia domus archiepiscopatus Strigoniensis contique vicinare perhibetur. Szent György tere helyett Túróci és a többi történetíróink Szent György utcát említenek. Egy más okiratból, amelyet szinte Katona 13. kötet 103. lapon felhoz, világos, hogy a két utca, mely jelenleg a Szent György teréről a Díszpiac terére vezet, már akkor is létezett, és mind a kettő Szent György utcájának neveztetett. Ezek szerint az esztergomi érsek palotáját, melyet Bakács egy hozzávásárlott ház által nagyobbított, hihetőleg azon utcában kereshetjük, mely Szent György teréről a vízikapu felé vezet. Biztos jele, mint barátai mondták, hogy a bíbornok nem csak napjait, de éjjeleit is a haza ügyének szenteli. Bizonysága, mint ellenségei hirdeték, hogy a nagyravágyás Ulászló hatalmas tanácsnokát még éjjel sem hagyja pihenni, és bárkinek lett légyen igaza a kettő között annyi bizonyos, hogy valahányszor az érsek Budán volt, legalább dolgozó szobájának ablakai éjfél előtt sohasem sötétettek el. Ez történt aznap is, midőn az ártándiak Budára jöttek, s a város lakói rég nyugodni mentek, midőn Bakácsot dolgozó szobájában még magányosan fels alá járva találjuk. Tágas, három ablakú szoba volt ez, majdnem teremnek nevezhetnők, melyet magas ajtó palotája fényesebb termeivel, kis ajtócska hálószobájával kötött össze. A szobának még egy a folyosóra vezető kijárata volt, Ez azonban az egyik fal tölgyfaragásai alatt úgy el volt rejtve, hogy nem vétethetett észre senki által. A falakat annak kivételével, melyben a rejtett ajtó nyílik, nehéz velencei kárpitak takarják, az ajtókat látszólag csak ékességű, de mint sokan hívék azért, hogy a hang ki ne hallassék a szobából, nehéz sejem és megettük kamuka függönyök a szobából borítják, hasonló függönyök lógnak le az ablakokon is, mi az egész szobának szomorú külsőt kölcsönzött, mind a mellett, hogy falait híres olasz mesterek képei ékesíték, melyeket a bíbornok útjából hozott magával. A bútorok leírásával nem fárasztom olvasóimat. Fényesek és drágák azok, de az egész teremben annyi rendetlenség uralkodott, hogy a könyvekkel és irományokkal takart asztalok és szekrények szépségét alig lehetett megítélni. És minden drágaságok vegyüléke a nézőre inkább kellemetlen, mint kellemes benyomást tesz. Két tárgy van e szobában, mi a belépőnek azonnal feltűnt, és mi e pillanatban úgy látszik Bakács figyelmét is magára voná. Két mellszobor ez, melyek az érsek dolgozó asztalának két oldalát foglalják el. Az egyik részből öntve Mátyás királyt, a másik fehér márványból faragva tizedik Leó pápát ábrázolja. Az érsek fel és alájárva szobájában majd az egyik, majd a másik szoborra függeszti szemeit, és arcának kifejezéséből látni való, hogy gondolatai e szobrokkal foglalkoznak. Pápa vagy, szólt végre, miután gondolatukba merülve soká fel és alá járván, Leó szobra előtt megállt, és azon kifejezésben, melyel szemét a hideg kőre függeszté, véghetetlen keserűség mutatkozott. Pápa és én alázatos legátusod, alattvalód, szolgád. Mi annyi éven át napjaim gondolata, éjeleim álma volt. Miha eszembe jutott, te szívet 60 esztendős korában feldobogtatá, mint soha ifjújé kedvese látásán nem dobogott. Eremény nagyobb, mint hogy bevallhatnám, és mégis oly valószínű, hogy embernél többnek vagy kevesebbnek kellene lennem. Ha nem éreztem volna, mindez elveszett, örökre elveszett. És itt kell állnom szobrod előtt, ki tőlem mindezt elraboltad. S még ellenemnek sem nevezhetlek, hisz jó barátom vagy. Mindent, mi tőled függött, megtettél kedvemért. Alávalónak, háládatlannak, őrültnek neveznének, ha azt mondanám, hogy gyűlöllek. Elvesztém összes földi reményeim summázatát, többet, mint amennyit a föld összes trónjai érnek. És e veszteségért még azon jogot sem nyerem, hogy szerzőjét nyilván gyűlölhetném. Bakács keserűen felkacagott, egy párszor fels alájárt szobájában, azután ismét gondolatokba mélyedt. Mi rendkívüli végzetem, mint jobbágy fia, pártfogó nélkül lépve az egyházi pályára, legmerészebb reményem az valahogy egykor Erdődön, vagy Drágfinak más valamely jószágán plébánossá lehetek. S jól emlékezem, midőn e reményt anyám előtt kimondám, a szegény asszony csak nem rémülve csapta össze kezét, hogy merek magamnak így boldogságot reményleni. És anyámnak igaza volt, még a szerény vágyak elérésére sem mutatkozott valószínűség. Most enerőm és ügyességem által oly polcra emelkedtem fel, amelynél magasabbat kevesen értek el. Az országban fölöttem csak a király, az egyházban csak a pápa áll. A második vagyok minde két pályán. Eddig a szerencse és enerőm vittek. Egy lépcső maradt hátra, és ennek áthágása lehetetlen. Mi mint a fölöttem átok feküdnék, hogy első ne legyek. S mint a sors csak azért emelt volna ennyire, hogy az átok súlyát érezhessem, és hogy a régiek tantaluszaként egy lépésre állítva attól, miután lelkem szomjúzik, feléje nyújtsam vágyó karjaimat, szüntelen és átkozzam a létet, amelyben épp azt, mit leginkább kívántam, el nem érhetém. Az emberek boldognak hisznek. Ó, ha keblembe láthatnának mindenből, mit eddig elértem, mi más nyereségem volt, mint hogy annyival kevesebbet remélhetek. És az egy, mi reményeim egész seregéből fennmaradt, eltűnt visszahozhatatlanul. Miért kell-e a célhoz oly közel jutnom, ha elérése örökre megtagadtatott? Bakácsot elragadták érzeményei. Ő ki emberek között annyira őrzé minden mozdulatát, hogy arcának jéghideg kifejezése alatt senki keblének szenvedélyeit nem gyanítá. Magányban néha leveti magáról a nehéz állarcot, de ilyenkor is csak pillanatokra, és az önuralkodáshoz szokott férfi hamar visszanyeri hatalmát szenvedélyei fölött. Menjünk dolgozni, mondá sóhajtva önmagához. A múlttal józan ember nem foglalkozik. A jövőhöz koromban nincs több közöm. Menjünk dolgozni. Az érsek asztalához közelített, melyen az irományok egész halmaza feküdt. De mégis, mondá megállva a szemeit ismét Leó szobrára függesztve, igaz-e, hogy előttem minden remény örökre elzáratott? Leó nálamnál sokkal fiatalabb, de szintúgy csak ember. E félmosoly, melyel a szobor, mint egy gúnyolva néz rám, eltűnhetik gondnapok alatt mélyebb redőket vésete gömbölyű arcokba, mint bármi ügyes szobrász. Még mielőtt egy év, egy hónap, talán egy hét elmúlik, a keresztény világ minden templomának harangjai azt hirdethetik, hogy a pápa meghalt, és akkor el-el csalfa, haszontalan álom. De mégis, ha mégis megtörténnék, ha bíbornokok ismét választás véget összegyűlnek, s én, az idősebb bíbornokok mellettem szavaztak, egy szavazat kellett csak még, a császár küldöttje addig, míg Miksa a Magyar Birodalom után vágyódik, mint most, mindig mellettem lesz. Július pápa kimondta, hogy az egyháznak reformációra van szüksége. Így korban tekintében álló, a politika mezején járatos pápára van szükség, és a minapi választás nem apasztá el vagyonomat annyira, hogyha a szükség úgy kívánná, megvesztegetésben is bárkivel ki nem állhatnám a versenyt. Miért ne történhetnék mindez? Leó halandó, és megbódultam, vagy a gonoszok martalékává lettem, így szakítá félbe gondolatait, erőszakkal elűzve az eszméket, melyek agyában portak, hogy én keresztény érsek létemre, a keresztény egyház fejének halálára számítok. Dologhoz, dologhoz, gonosz ábrándok ellen nincs más menedék. Hogy Bakács a pápaság után vágyódott, történetíróink egyhangulag mondják. S ember csak a történeti mesék közé tartozik azon állítás, mintha megválasztására csak egy szavazat hiányzott volna, mindazáltal bizonyos, hogy tizedik Leó megválasztásánál ő is szóba jött. Ez alkalommal leginkább a császár pártolására számított, s innen magyarázható meg a változó politika, melyet Bakács a császár irányában követett. Corvinus János iránti viseletére nézve legyen elég felhoznunk, hogy ám bár talán az egész országban senki sem tartozott Mátyásnak több köszönettel, nem volt mégis senki, ki a nagy fejedelem fiának a bíbornoknál többet ne ártott volna. Nyilván, mint Corvin János pártolója lépett föl. de ő vitte keresztül a választási országgyűlésen, hogy az összes nemesség, amely János herceget pártolta maga helyett csak 60 képviselőt nevezve ki, az országgyűlést elhagyja. Ő bírta Jánost a Bosnyák királyság elfogadására, miáltal leghívebb pártolóját, Újlakit is megsérté. Ő bírta 1492-ben a horvát nemességet arra, hogy csak a király vezérlete alatt nyilatkozott hadiszolgálatra késznek, mire János a bánságról lemondott. Végre az ő közbenjárása által történt, hogy Korvin János a Majlandi Blanka között még Mátyás alatt kötött házassági szerződés a pápa által feloldattatott. Bakács az asztal mellé ült. Midőn egy csomó írást maga elébe tett, szeme akaratlanul Mátyás szobrára tapadt. Ó, ha ez élne, sóhajta fájdalmasan. Ő vagy hozzá hasonló király, ki elég bölcs belátni, mi fontos körülmény volna az, ha jelen pillanatban, midőn hazánkat a törökök részéről a legnagyobb veszély fenyegeti, a római szék magyar által foglaltatik el. De ki oka, hogy Hollós János apját a királyi polcon nem követheti? Bakács ismét fájdalmas gondolatokba merült, de hamar erőt véve magán néhány előtte fekvő levelet feltört, és olvasni kezdett. Úgy látszik, a levelek se valának oly tartalmak, hogy a bíbornak komorságát földerítsék. Sebesen átfutá egyiket a másik után, és az indulatból, melyel azokat félreveté, látni lehetett fölgerjedését. Így hát a milkói püspökség irányt nyert pápai brévéknek nincs erejük. A szászok, kik az esztergomi egyház régi kiváltságai szerint mindig az érsekség alatt álltak, engem nem akarnak egyházi fejüknek elismerni. És a szepesiek prépostságuknak nem tudom, mi régi szabadítékaira hivatkoznak. Természetes, a szepesi gróf pártolni fogja prépostságát, annyival inkább, ha azt Bakács ellen teheti, kinélkül talán már király, minden esetre a királynak veje és utóda volna. És ti azt gondoljátok, hogy Bakács ezt tűrni fogja? Hogy ő, ki ehhoz a sorsát évek óta kezeiben tartja, erdélyi vagy szepesi szászok által magán packáztatni fog? Vagy hogy mivel nem lehetett pápa, így férgek elnyomására elég hatalommal nem bír? Majd meglátjuk. Majd meglátjuk. Mi ez? Szólt most vastag tekercs iromány előbéves a szalagot, melyel össze volt kötve felvágva. Monyoró keréké és körmendi tisztartóim számadásai. Na nézzük. Az érsek sietve átfutáz irományokat. Csalás. Valóságos rablás kiállta időről időre. A legrosszabb verseci bornak hordója 10,5 aranyba kerül, és ti az én boromat 8 tékozoljátok el. Meg fogjátok fizetni. Mindenható, mi ez? Eladtak 1614 köböl búzát, köblét 9 dénáron. 850 köböl zabot, köblét 4 dénáron. Valóságos ára 10,5 dénár. Na várjatok. Várjatok. Azt hiszitek-e, királyi kincstárral van dolgotok? Vagy úgy bánjak veletek, mint az ország hampóval, a pécsi püspökkel bánt? És itt eladtam 4 betanított kocsilovat 48 aranyért. 48 aranyért! Hát hallott már ilyet a világ? Ki ad el akár 1 magányos lovat 13 aranyon alul? És 4 betanított kocsiló 48 arany! Zsiványok vagytok, nem tisztek! Bakácsi annyira elmélyedett a számadásokba, melyeknek olvasását több ízben hasonló felkiáltásokkal szakítá félbe, hogy észre sem vevém időn a rejtett ajtón titoknoka Galamb Máté lépett a szobába. A titoknok halkal és vigyázva bezárta az ajtót, és pár lépéssel Bakács asztalához közeledve nyugodtan vár rá, míg ura őt észreveszi. Bakács tollal a kezében a számadások egyes oldalait adá össze, amint egy-egy oldalt elvégzett, bosszussal rázá fejét, és a legnagyobb érdekkel a másikon folytatá munkáját. Öj, tisztjeim, tudják, kivel van dolguk, mondá végre félredobva az irományokat. A számadásban nincs hiba. De mit bánom én? Nincs jövedelem, csalnak, ez oly bizonyos, mint 2×2=4. Ne, majd rendbeszédjük. Itt Galamb előrelépve s meghajtva magát Bakács figyelmét magára voná. Jó, győsz, Máté, mondá ez hevesen. Szép tiszteink vannak, nézd csak e számadásokat. És erre az érsek titoknokának a számadásokból egyes pontokat olvassa fel, miközben Galamb majd a bevétel kis és a kiadások nagy összegei fölött csodálkozott, majd ha urának kedvet úgy látszik kívánni, a tisztek ügyetlen ravasságán gúnyosan mosolygott, majd ismét urával együtt haragra lobbant. Szóval, ki őt e pillanatban látá, meggyőződött, hogy egyikével azon legügyesebb udvaroncoknak találkozott, akik nem magasztaló szavakkal, hanem azáltal hízelegnek uroknak, hogy mindig a neki legkellemesebb állásba helyezik magukat. Vannak pillanatok, midőn e világ hatalmasai elundorodnak az őket környező hódolat előtt, és ellentmondást óhajtanak. Galamb éj pillanatokban a világért nem lett volna egy gondolatban urával. Senki Bakácsot nálánál jobban nem ismeré, senki sem rendelé minden mozdulatát annyira ura szeszélyének alá, mint ő. Szóval szolga volt, mennél tökéletesebb soha nagy úrnak nem juthatott. És Bakács, ismerve e tulajdonát, őt tartózkodás nélkül avatá be legtitkos gondolataiba. Galamb külseje nem gerjesztett bizodalmat. A vékony, éles vonású arc, melynek sápadságát a világos szőkehaj még kellemetlenebbé tevé, a szürke szemek bizonytalan tekintete, az erőltetett mosolygás, mely a keskeny ajkak s a csepűszínű nyírod bajusz körül játszott, minden együttvéve kellemetlen benyomást tett a nézőre. Mint egy kép, melynek a festő csak körrajzát és első alapszíneit végezte be, s hol még a színezet hiányzik, olyan volt Galamb színetlen arca. Kifejezésében a férfiasság helyett csak fortélyosság vala észrevehető. De Bakács ismeré titoknak a helyzetét, és azért teljes biztossággal számolt hűségére. Mátyással Csehországban járva Bakács mostani titoknokát, mint huszita szüléknek árván hagyott gyermekét fogadta fel. Galamnak nevezé, akkor időben majdnem egészen fehér haja miatt és házánál nevelteté. Ez ifjú ki tudva, hogy Magyarország nem hazája. Tudva, hogy szülei meghaltak, a világon egészen elszigetelve állott, és még családi nevét sem ismerik. Kihez ragaszkodjék, ha nem egyetlen jótevőjéhez? Igen, igen, Máté, nem hiába bámulsz, szólt Bakács hevesen, míg titoknak az írásokat tovább forgatás időről időre fejét rázzá. Nem tiszteket, rablókat tartunk. Ez tovább tart, tönkre jutunk. Főkép a körmendi tisztartó, mondta Galamb sóhajtva. Eminenciád oly atyailag gondoskodott felőle. Bizony, bizony, atyailag, szólt Bakács. Három fia van, tudatlan valamennyi. Az egyiket prépostnak neveztük ki, a másik kettő plébános, és tudod, a legfiatalabb még valóságos gyermek. Megszóltak e kegyelemért, és ő, az apa még csak nem is háládatos, de ne félj, példát fogok felállítani. Visszaélnek kegyességemmel, és Erdődi Péternek és Bálint testvérem fiainak halálom után végre annyi sem marad, amiből becsületesen eltemethessenek, és ki tudja, hogy milyen közel vagyok-e pillanathoz. Fogyni érzem erőmet, s koromban közelebb állunk a sírhoz, mint az élethez. Ez két olyas pont vala, hol Galamb az ellentmondás szükségét érzi. Bakácskinek fukarsága leginkább hiúságában gyökeredzett, és ki vagyona szaporításán csupán azért fáradott annyira családját, ehhoz a leggazdagabbikává tegye, bármennyire panaszkodott sokszor vagyonának rossz kezelése miatt, szívesen hallá, az mások által dicsértetett. És mint minden korosabb ember, semmit sem tűrt el nehezebben, mintha egészsége iránti panaszainak mások ellent nem mondanak. Az ildamos titoknak tehát vitára kelt urával, kinek alkata, mint mondá, legalább még 25 évet ígér, s kinek vagyonával a tisztek minden gassága mellett Magyarországban senki sem mérkőzhetik. Hey, fiam Máté, mondá Bakács nyájasan, nem ismered a világot. Az életnél és a vagyonnál nincs bizonytalanabb dolog. Hozzájutunk, nem tudjuk miként, de a megtartás. Ebben fekszik a nehézség, főképp az ilyen helyzetben, mint az enyém. Ha egyszerű budai polgár volnék, és ha nem volna más gondom, mint hogy egészségemre és kis vagyonomra vigyázzak, talán százesztendős lehetnék. De így... Tudod, hogy mennyi kiadásom volt Rómában? Hála Istennek a választás jól sikerült. A keresztény világnak olyan pápája van, mint talán századok óta nem volt. Mondom, nem sajnálom a kiadásokat. De azért igaz marad, hogy azok roppantak voltak. És mennyi gond csak a jelen pillanatban is. A keresztes had, melynek egész terhe vállalmai fekszik, és Bakács e panaszokat, melyekben vagyonának és életének érdekeit annyira összekeveri, hogy néha alig lehet észrevenni, e kettőnek melyikéről szól. Hihető kép még sokáig folytatta volna, ám bármint az olvasó mondottakból láthatja, voltak dolgok, melyek iránt Bakács még Galamb előtt sem vala egészen őszinte. De mihelyt a keresztes hadat említi, titoknoka által félbeszakasztatott, ki neki tudtára adá, hogy éppen a keresztes had iránt fontos közleni valója van. És ekkor Galamb elbeszéli Artándiék megérkezését, azt, mi velük Pesten Száleresi házánál történt, és hogy az öreg Artándi Telegdi által rábírva holnap a királyhoz megy, s ha mi a nádor és Telegdi közbenjárása által készséges kívül történni fog, a Pesten összegyűlt keresztesek vezérlését neki ajánlják, azt el fogja vállalni. A kormány nyomorultságának a kémlelésnél nincs biztosabb jele. Az uralkodó hatalom érzi, hogy pártolást nem érdemel, minden gondját ellenségei terveinek ismerésére és kijátszására fordítja. Az erényes polgárok a legerkölcstelenebbek felvigyázata alá kerülnek, és olyan kormányrendszer támad, melynek alapja a gyalázat. Ulászló szerencsétlen korában emétej sem hiányzott hazánkban. A királyt nem okolhatjuk, hisz vétke az valahogy jóra s rosszra egész éltén át egyenlően tehetetlennek találtatott. De egyrésztről Bakács és barátai. A másikról Zápolya és a bátoria kémekkel tölték el az egész országot, és szolgái, sőt néha leghívebbnek gondolt barátai előtt nem szólhatott az ember anélkül, hogy félnie ne kellene, miszerint mindenik szava politikai ellenségeinek tudomására jut. Hogy a kémkedés ezenkorban a magyar udvarnál kormányzási eszközül használtatott, arra nézve lásd Regestrum Proventum etc. Engel Geschichte des Ungarisches Reichs első kötet 40. lapján. Hogy ezen eszközzel egyesek is éltek, kitetszik a kalocsai érseknek 1512-ben Sidlovicz írt leveléből. Főképp Bakács használá ez eszközt, és most Telegdinek a bíbornok zsoldjában álló egyik cselédje tudósítá Galambot Artándi föltételéről, melyről ez Telegdivel a vacsora fölött sokáig beszélgetett. Bakácsnak meglepetését, haragját, melyel e hírt halva szobájában fel és alá járt, nehéz volna leírni. Ártándi, mondod. Ártándi Tamás, szólt a legnagyobb indulattal. Ez lehetetlen. Telegdi ellenségem hígvelejű aggastyán, de így gondolatra nem juthatott. Vagy nem Ártándi-e az, ki egész Bihar csak nem lázadásba hozta? Vallástalan pártütő, ki még az egyháznak tizedét is megmerte tagadni. Nem volt-e ő egy az elsők között, akik 1505-ben az átkozott irományt, melyben magunkat valamennyien arra köteleztük, hogy soha többé idegen királyt nem fogunk választani, aláírták, nem szól-e mindig a legnagyobb megvetéssel felőlem, kit parasztnak nevez, Ártándi a királynak s magamnak személyes ellensége, így ember Telegdi nem ajánlhat. Mindez szokatlan indulattal mondta Bakács. És Galamb, bámulva a hatáson, melyet hozott hírével előidézett, és mely oly fokra hágott, hogy ura még gazdasági számadásairól is megfeledkezett, csak azt jegyzé meg, miszerint ő eminenciája kétségen kívül minden dolgokat legjobban ismervén, a csatlóskie írt hozzá a vacsora fölötti beszélgetést alkalmasint, rosszul fogta fel. Noha, folytatá, mégis különös volna, mert alig van ügyesebb emberünk, eddig minden hírei valósultak. És valósulni fog ez is. Szakítá félbe titoknokát Bakács, ki az alatt egész nyugalmát visszanyerte, és dolgozó asztalához támaszkodva gondolatokba merülten állt. Valósulni fog-e hír, de a szándékot, melyet tudtunkra ad, meg kell hiúsítanunk. Én belátom egész cselszövényüket, midőn Rómában a keresztes bullát kértem, senkit sem ismeré célomat. A vallásos lelkesedés Magyarországban gyenge, midőn egész Európa népei fegyverre keltek, hogy a szent sírt a hitetlenek kezéből kiszabadítsák, Magyarország majdnem közönös maradt. Mit akar a konstantinápolyi patriarcha keresztes burlájával? Most a 16. században, midőn a törökök sokkal hatalmasabbakká váltak, mintsem, hogy puszta vallásos lelkesedés által legyőzhetnének. Tudod, így szólt akkor Rómában mindenki. Én újra és újra kértem a bulla kiadását, megköszöntem, mint egy kincset, és úgy hoztam haza. És íme a bulla alig hirdetett kis a rákoson már ezerek gyűlnek össze. Kinek volt hát igaza? Ki számított helyesebben? Bakács félig halkan, mintha csak magának szólna, mondta el mindezeket. Még Rómában is elismeré mindenki, szólt Galamidőn urát még gondolatokba merülten hallgatni látá, hogy a jelenkor legnagyobb politikusa eminenciád. Századok múlva, hagyj békét a jövő századoknak, szakítá félbe a szólót, ura. Mindenkor önnézetei szerint festi magának a múlt emberét, s a nagy nevek között, melyek fennmaradnak, a nagyobb rész oly dolgok miatt dicsőítetik, melyek még csak eszébe sem jutottak soha. Miénk a rövid perc, amely alatt élünk, de ezt nem hagyom elragadtatni magamtól. Nincs ember, ki ezt akarni merészleni, mondta Galamb szinte lelkesedéssel. Nem ismered az embereket, Máté, válaszolt Bakács. Én gyűlöltetem, és hagyján, ha hatalmamat megtartom, s amíg élek, csak oly elleneket látok magam körül, kiket legyőzhetek. Az emberek barátsága főképp, ha meghalánk, úgy se sokat ér. Én tapasztalásból mondom ezt. A végszavaknál Bakács szeme, mint egy akaratlanul Mátyás szobrán akadott meg. Talán eszébe jutott a mód, miként ő és mások magokat e király halála után egyetlen fia iránt viselték. Eminenciád nem méltányolja állását, csak egy szót kell szólni, és Ártándit nem fogják a keresztesek vezérletével megbízni. Azt jól tudom, de ha Ártándi ellen szólalok fel, Telegdi és elleneim helyébe mást fognak állítani, és a szintoly baj. Bakács észrevéve a bámulást, melyel titoknak a e szavaknál rátekintett, azt gondolod-e, így folytatá szemeit titoknokára függeszte, midőnek keresztes háborút meghirdetém, csak azzal a célom, hogy a töröknek hadat üzenjek. Az is kétségen kívül, de a legnagyobb és a legközelebbi veszély, mely Magyarországot fenyeget és mely ellen védelem szükséges, nem az oszmánoktól jő. Értesz-e most? Galamb hallgatott. Annyival jobb, ha nem értesz, folytatá Bakács. Ha te nem gyanítod szándékimat, mások még kevésbé. De mondd, ki uralkodik-e hazában? Bakács rendesen sem azt, hogy minden hatalom az ő kezében fekszik, sem annak ellenkezőjét nem akarta hallani. És ezért Galamb nem minden zavar nélkül felelte kérdés, hogy a király után mindenkinek véleménye szerint senki a bíbornoknál több hatalommal nem bír. Csalódol, Máté. Sem a király, sem én nem parancsolunk-e hazában. Közös urunk Zápolya. Minden valóságos hatalom az ő kezében fekszik, és ha egy nap összes erejét érzi, arra fogja használni, hogy engem és mindazokat, kik hozzám ragaszkodnak, eltiporjon. Ez a veszély, melytől őrizkednünk kell. 24 éve, hogy Ulászló királynak választatott. A zápolyaiak már akkor a korona után vágyódtak. István akkor Bécsben felkarolván 2 éves fiát, ha csak így magas volnál, mondá, Magyarország királya te lennél, e pillanat óta a szepesi grófoknak egyetlen egy vágyuk a korona. István özvegye azért imádkoztat. Az erdélyi vajda azon töri fejét, és most időn Zápolya borbála, a lengyel királynélet e kívánat megszűnt valószínűtlen lenni. Magam küzdök az árványok ellen, s miként remélhetném, hogy fáradozásomnak sikere lesz, a hatalom azé, ki a fegyveres erővel rendelkezik. Tehát Zápolyáé. Az uraknak egy része, és majdnem az összes nemesség mellette állnak. A király seregeiből fizetés hiánya miatt ma holnap csak a zászló maradnak fenn. Ha a királyi hatalmat erősíteni akarjuk, és ez a legszükségesebb, seregeket kell szereznünk. Látod-e most, hogy mit akartam a keresztes had kihirdetése által elérni? A király a hon védelme miatt nem szorult többé sem Zápolyára, sem más zászlósaira. Minden keresztjén hatalmasságokkal békességben élünk, s a Rákoson ezerek állanak, kik e hont a török ellen védelmezni készek. Most e sereg csak jobb vágyokból áll. Rövid idő múlva csatlakozni fognak hozzá nemesek is. A király rendelkezésére hadd áll készen, melyel senki e hazában nem mérkőzhetik, s a vajda erőtlen bosszúját nevethetjük. Hogy Bakács a nemesség által hasonló célzásokkal vádoltatott, nem szenved kétséget. Jovius szerint csak az országban jelenlevő cseseregeknek köszönheti, hogy a lázadás elnyomása után e véget büntetésre nem vonatott. Még sokkal később Brutus is osztja e nézetet. Soha a keresztes hadnak e következése nem jutott eszembe, mondá Galamb. Másoknak sem, folytatá Bakács, és arcán belső megelégedésnek nyoma látszott. Talán Telegdit kivéve a pápai bullát senki sem tartá egyébnek haszontalanságnál. S a tanácsban, midőn a bulla kihirdetését kértem, Sokan gúnyosan suttogtak egymás között, hogy Remete Pétert vagy Kapisztránt akarom utánozni, és vallásos lelkesedés színlelek, melyet bennem senki sem keres. E vakságnak köszönhetem, hogy a főurak közül a keresztes had vezéreül senki sem ajánlkozott, sőt, hogy nevetséges büszkeségben azt felvállalni nem akarták, mintha méltóságukat sértené, ha jobbágyokból álló hadnak vezetését vállalják fel. Azonban úgy látszik, Telegdi megnyitál szemeiket. Ha e seregek vezérlete Artándira, vagy bárki másra, akire nem számíthatok, bízatik, egész tervem meghiúsult. És miként kerüljem ki ezt? Semmi könnyebb, mondta Galamb, csak biztos embert kell kinevezni. De kit? Kérte Bakács. A vezérnek kinevezését továbbra halasztani lehetetlen, és nem tudok senkit. Erdődi Péternek nem adhatom a helyet. Családomnak már elég irigyei vannak. A többi főurak között a vélemény, miszerint a parasztokat vezérelni úrhoz nem illik, annyira elterjedett, hogy én ki enézet elterjedésének örültem, sőt ki abban magam is osztozkodni látszám, most senkit sem találok ki a vezéri hivatalt elfogadná. De nem lehetne erre a székely vitézt használni, kit eminenciád ma az udvarhoz vezetett, kérdé Galamb. Bátor, tapasztalt katona, és eminenciád elleneivel nincs semmi összeköttetésben, sőt, a háládatosság őt egészen eminenciádhoz köti, miután hős tettéért bizonyosan sohasem jutalmaztatott volna, ha így hatalmas pártfogóra nem talál. A bíbornok figyelemmel hallgat át titoknak át. A gondolat nem rossz, mondál végre. Dózsa neve a jelen pillanatban igen népszerű. Mától fogva nemes, és így a pártok egyikével sem lehet összeköttetésben, inkább szenvedélyes, mint éles felfogású, s felbőszülve az urak ellen, kik által magát sértve érzé, hagyja el ma a palotát. Bakásnak arcán, amint ezen körülmények egyenként eszébe jutottak, mindig több megelégedés látszott. Dózsa emberünk, szólt végre kezét összecsapva. Soha jobb gondolatod nem volt, Máté, csak hogy a székelyvitést még hajnal előtt előmbe teremtsd, hogy Telegdit és a nádort megelőzhessem. A király engem felhatalmazott vezérnek azt nevezni, kik etisztre alkalmasnak tartok. Úgy kell elintéznünk dolgainkat, hogy mikor a Perényi és Telegdi hozzám jönnek, Dózsa már vezér legyen, és én sajnálkozásomat jelenthessem ki, miért nem jöttek előbb ajánlásukkal. Csak teremtsd elő a székelyt akárhonnan, csak hogy még hajnal előtt szólhassak vele. Semmi könnyebb, mondá Galamb. A gondolat, melyet eminenciád oly jónak tart, fájdalom nem tőlem való. Egy pap, ha nem csalódom, Ceglédi plébános, és mint szavaiból észrevevém, a keresztességnek egyik fő apostola, 2 óránál tovább szovámban mulat, egyre kérve, hogy őt eminenciádhoz vezessem. Kérése, melyet a keresztesek nagy részének nevében előterjeszteni kíván az, hogy minél elébb vezérnek neveztessék ki, és hogy e vezér Dózsa legyen. Miért nem eresztetted be ez embert mindjárt hozzám? Engedelmed, de eminenciának nem szokás este valakit fogadni, kit magához nem rendelt, főképp egy falusi plébános gondolán. Ne mentegetődzél! Igazságod volt! Ha minden embert, főképp minden papot elfogadnék, sok dolgom volna. Ha valami házaspár összevesz, a plébános hozzám, és a házi béke erreállítására tőlem kér tanácsot. De a jelen eset más. A ceglédi plébános, mint értesítő vagyok, egyike azoknak, kik a kereszt kihirdetésénél legtöbb lelkesedést mutatták. A népnek nagyobb része, mely eddig a Rákosra jött, szónoklata által vezettetett ide. Ezt ki kell tüntetnünk. Ereszd be őt mindjárt, mondá bíbornok Galamnak, ki távozni készül. Mindjárt, érted-e? Ha talán félénk és elfogult, biztos, mond, nincs mitől tartani, a apja vagyok papjaimnak. Hát ez nem tartozik a félénkek közé, mondta Galamb mosolyogva. Soha merészebb kinézésű embert nem láttam. Eminenciát csodálkozni fog-e papon? És ezzel a titoknak ugyanazon ajtó, melyen jött, ismét távozott. Bakács hallgatva járt és fel alá szobájában. Kevés perc után az ajtó ismét megnyílt, és Galambtól vezettetve Lőrinc lépett a szobába, és az előbbi meghajtva magát visszavonult. És Bakács azon férfiúval, ki hazánk történetében kevéssel ezután oly szomorú hírességre jutott, magányosan látta magát. A kormányzásra leginkább két tulajdon szükséges: emberismeret és elég erő, hogy parancsolni tudjunk mind magunknak. Bakács kitűnő mértékben bírta mind a kettőt, és mint olyan ember, ki a társaság legalsó fokáról a legmagasabbra emelkedett fel, és így a legkülönbözőbb osztályok nézeteit és érzeményeit tapasztalásból ismeri, főképp az elsőre nézve bámulatos ügyességgel bírt. Lőrincet meglátva, első pillanatban érzi, hogy előtte nem közönséges ember áll. A férfiú öltözetében nem vala semmi kitűnő, mindazon tisztelet jelekből, miket a szokás alsóbb egyház férfiaktól elöljáróik irányában akkor időben megkívánt, ő egyet sem mulaszta el, mélyen meghajtá magát, megcsókolá bíbornok által elébe nyújtott kezét, és késcsókolás után tisztelő távolságba vonulva hallgatott, míg érseke megszólítá. De ki az arcnak kifejezését látta, melyel mindez tevé meggyőződhetett róla, hogy Lőrinc nem azon falusi papok sorába tartozik, kik Bakács korábban szolgai alázatossággal hajoltak meg püspökeik előtt, és ezek által valódi szolgáknak tartattak, kényük kedvük szerint bármi munkára alkalmaztatva, ha az a lelki pásztorsággal semmi összeköttetésben nem volna is. Lőrinc 40 és 50. évek között állhatott. A mély redők, melyek a már kopaszulni kezdő homlokon és halvány arcon átvonultak, még idősebbnek mutatták őt. Ha a sötét haj, a láng, mely szemeiben égett, azon férfias erőnek kifejezése, mely egész valóját jellemző, a tájnézőnek eszébe nem juttatják, hogy eredőket inkább a munka és szenvedélyek, mint a kor vonta e férfi arcára. Termete magas és csontos volt, mozdulatai olyanok, minők inkább katonához, mint egyházi férfiúhoz illenek. Komor arcán büszke öntudat kifejezése látszott. A Bakács huzamosan érdekkel nézi e férfiút, kinek egész maga viseletéből kilátszott, hogy az egyházi méltóság színe előtt arról, melyet neki a természet adott, meg nem feledkezik, és hogy a bíbornokot elöljárójának, de nem felsőbbjének ismeri el. Végre Bakács félbeszakítá csendet. Titoknokomtól hallám, így szólt, hogy velem dolgod van. Vedd elő kívánságodat, és légy meggyőződve, hogy nem lehet kedvesebb kötelességem, mintha az oltár bármi csekély szolgájának hasznára lehetek. Nem magam dolgában jövök, válaszoltam a szárazon. Éj kisiséggel nem fognám elrabolni eminenciát becses idejét. Nevem Mészáros Lőrinc, ceglédi plébános vagyok, és tudom, fiam, mondá Bakács nyájasan. Szemem atyai megelégedéssel függ rajtad. Midőn a keresztes had kihirdetését parancsolám, náladnál buzgóbban senki sem járt el az úr szolgálatában. Légy meggyőződve, hogy érdemeidről nem feledkeztem meg, s idővel meg is jutalmazandom. A keresztes had az egyház parancsára hirdettetett ki, mondál Lőrinc komolyan. Ha e szent cél előmozdítására valamit tehettem, Csak meggyőződésemet és szent kötelességet teljesíték, nem érdemlek és nem várok jutalmat senkitől. Bakács emelkedésének azzal a egyik főeszköze, hogy barátok szerzésére soha semmiféle alkalmat el nem mulasztott. Büszke olyanok irányában, kiknél azonoknál fogva, mert hozzá érdekeik által voltak kötve, vagy mert őket változhatatlan ellenségeinek ismeré, kíméletre nem volt szüksége. Mások a bíbornoknál nyájasabb és leereszkedőbb embert nehezen találhatának, és ritka eset volt, hogy midőn valakinek hajlandóságát megnyerni kívánta, ez neki nem sikerült volna. A jelen esetben Lőrincnek komoly módja, melyel a nyájas ajánlatra felelt meggyőzi Bakácsot, hogy hasztalan fáradna, és azért megváltoztatva hangulatát, szárazon csak azt jegyzé meg, hogy mint legátus az egyház fejének a pápának képét ő viseli-e hazában, és hogy parancsainak mindenki szintúgy engedelmeskedni tartozik, mintha őszentsége maga szólna. És ezzel a dolgozó asztal melletti székre ülve felszólítá Lőrincet, hogy kívánságát adja elő. Lőrinc, kire a komoly méltóság, melyel Bakács most szólt, látszólag éppen olyan kevéssé hatott, mint előbbi nyájassága, azzal kezdi beszédét, hogy ő nem a maga, de számos, a város körül összegyűlt keresztjének nevében jő, kik a pápai felszólítás következtében minden vagyonukat és értüket feláldozni készek a Szent Kereszt dicsőségéért. Már is többen vagyunk 10 000-nél, így szólt. Óráról órára szaporodik a sokaság, és senki sem gondoskodik szükségeinkről. Ott tanyázunk a rákoson, szabad ég alatt, sátorok, sőt a legszükségesebb életszerek nélkül. Mond társaidnak, válaszolt Bakács, hogy mindezekről gondoskodni fogok. Senki sem kételkedik eminenciád legjobb szándékán. A keresztes had eminenciád szorgalmazására hirdettetett ki. Ha az összegyűlt seregek szükségből ismét eloszlanának, a felelet teher, szóljunk nyíltan, az egész gyalázat eminenciád vállait terhelné. De mind a mellett lehet-e eminenciádnak palotájából gondoskodni a rákoson álló seregekről? Nekünk vezérre van szükségünk, uram. Hadviselt derék vezérre, ki a nép bizodalmát bírja, és pedig minél előbb. A tömeg közt már is rendetlenség uralkodik. Egyes rablások és erőszakoskodások történtek a város környékében, ha e sereg fej nélkül marad, a hasonló esetek szaporodni fognak, s akkor kiállhat jót a következésekért. Az urak irigy szemmel nézik az egész vállalatot, nekik csak alkalom, csak ürügy kell. Ez pedig, ha vezér nélkül maradunk, nem fog hiányozni, miután e szegény népet maga a szükség kényszeríti erőszakra, és fel fognak zúdulni, hogy a közcsend és bátorság a keresztesek által megzavartatott, és véres bosszút állanak mindazokon, kik nem az ő, hanem Isten parancsára fegyverhez mertek fogni. Bakács terveihez igen jól illett, ha a keresztesek táborában az úri rend ellen bizalmatlanság létezik. Azonban nem árulhatá el szándékait, és azért komolyan intél Lőrincet, hogy ilyen szándékot senkiről se tegyen fel. Az urak nem tekintik kedvezőleg hadunkat, az bizonyos, így szólt. Azonban oly tervek, minőket náluk gyanítasz, bizonyosan nem jutottak senkinek eszébe. Mi a seregeknek adandó vezér kinevezését illeti, egy véleményben vagyok veled. Őfelsége kinevezést kegyessen rám bízá, és biztosokká tehetett küldőidet, hogy e tárgyban még holnap rendelkezni fogok. Nekünk kereszteseknek úgy látszik, hogy vezérünkről rendelkezni kizárólag sem a királyt, sem eminenciádat nem illeti, s hogy erészben Krisztus szabad bajnokainak szavát is meg kell hallgatni. Lőrinc e szavakat olyan nyugodtan és elhatározottan mondá, hogy Bakács bármennyire bámult is a követelés merészségén, mely a 16. század arisztokratájának csak nem hihetetlennek látszhatott, szinte megtartá nyugalmát, és csak azt jegyzé meg, hogy e vezéreknek kinevezése mindig a királytól függ, és hogy ő felsége e jogát a jelen esetben reábízta. Az igaz lehet, válaszolt Lőrinc hidegen, ő felsége a régi szokás szerint azt nevezheti ki vezérnek, ki neki tetszik. De a kereszteseket nem kényszerítés vezeté táborunkba. Lelkesedésükben fogtak fegyvert, és szinte tőlük függ, hogy azt letegyék, mielőtt látják, hogy velük úgy bánnak, mint zsoldosokkal. Hogyan? Mondta Bakács, és homloka összevonuló ráncain látni lehetett belső felindulását. A zászlóhoz még nem esküdött senki, folytatta Lőrinc előbbi nyugodt hangján. És nem is fog esküdni, mielőtt a vezért ki alatt állani fog ismeri. Ki akadályozhatja az egész sereget, hogy miként szabadon jött, úgy szabadon kunyhóiba visszatérjen? Úgy látszik, vannak módok, melyek által kötelességüket megszegő jobbágyokat e hazában kötelességük teljesítésére kényszeríthetünk. Mondja, eminenciád, inkább, válaszolt Lőrinc keserűen. Vannak módok, melyek által jobbágyokat a hazában mindenre, mit jónak látnak, még Isten és emberi kötelességeik megértésére is kényszeríthetni. De a jelen eset nem tartozik azok közé. Az urak nem akarják, hogy jobbágyaik a keresztes hadban részt vegyenek. Magáról, eminenciádról azt beszélik, hogy saját jobbágyait tisztei által visszatartóztatja, nehogy tágas birtokai mívelő kezek nélkül maradjanak. Már ha igaz is, hogy minden úr saját jobbágya fölött korláttal hatalmat gyakorol, s őt és családját kénye szerint kínoszhatja, hiszi-e eminenciád azt, hogy a földesurak azok iránt, kik a keresztes tábort odahagyva ekékhez térnek, kegyetlenkedni fognak, hogy őket zászlóikhoz erőszakkal visszakergetik, és csak azért, hogy Bakács bíbornoknak ezerekből álló különös serege legyen, melyet szükség esetében nem csak a hit, hanem saját ellenségei ellen is használhat. A gúnyoló hangtól, melyen a végszavak mondattak, s mely az alattvalóitól nem volt szokva, a büszke bíbornoknak felforrt a vére. De érzi, hogy olyan emberrel van dolga, ki rejtett szándékait helyesen gyanítja, ismét erőt véve magán a lehetőségig nyugodtan csak azt kérdé, miként egyeztethetné meg akár ő, akár más valaki a keresztesek közül meggyőződésével, ha a szent cél, melynek kivívására fegyvert fogtak, makacságuk miatt meghiúsulna. Mi bennünket ilyen határozatra bírna, az nem volna makacság, válaszolta másik melegedben. Mi nem földi jutalomért, s dicsőségért, de vallásos buzgóságból fogtunk fegyvert. Egyetlen célunk, hogy a keresztnek az izlám fölött győzelmet vívjunk ki, ha ezt veszélyeztetve látjuk, ha oly vezért állítanak fölünkbe, kihez bizodalmunk nincs, visszatérünk a paraszt kunyhójához, a szerzetes zárdájába, én szerény papilakomba, és szántunk, imádkozunk, prédikálunk, míg Isten jobb időket ad. Így viszonyok között vallásunk dicsőítésére nem tehetünk semmit. És oly kevés bizalmatok van a királyhoz, és hozzám, hogy tőlünk nem vártok oly vezért, ki seregeiteket győzelemhez tudná vezetni? Kérdé Bakács komolyan. Keresztények bizodalma Istenben van, felelt Lőrinc. És mi jól tudjuk, hogy eminenciádnak és a királynak hatalma csak annyira terjed, amennyire azt az ország nagyjai engedik. Bakács homloka ismét ráncokba vonult. Lőrinc folytatá. A király jó. Azt halljuk legalább, és kik körében élnek, úgy látszik, tapasztalják. De mit használ ez a népnek? A nemesség jogai törvények által biztosítvák, mikre a király esküdt tesz. A nép jogairól a törvény nem szól. Mit érez nekünk, ha ulászló esküjét megtartva a törvényt nem sérti? A számtalan zsarnokot, kik erős váraiból jobbágyaikon kegyetlenkednek, csak a király hatalma zabolázhatná, és e hatalom nem létezik. Ne mondjon ellent szavaimnak, eminenciád, szólt majdnem szenvedélyesen Lőrinckinek szavai beszéd közben, mindig melegebbekké váltak, midőn észrevevé, hogy Bakács szavába akar vágni. Ne mondjon ellent szavaimnak! Örök szégyen bélyeget süt magára és a királyra, bevallaná, hogy e szörnyűségeknek, amelyek e hazában történnek, megakadályoztatása hatalmunkban állott, és hogy e hatalommal nem akartak élni. Bakács megütődve hallgatott. Lőrinc folytatá. A királynak nincs hatalma. Eminenciádé csak ildomosságban fekszik, s az a vaderdők ellenében, minőket korunkban láttunk, nem mindig elég. A valóságos erő a zápolya bebegek, drágfiak és azon száz zsarnok kezében fekszik, kiknek neveiket már el nem feledné a jövő, hogy unokáink hatodiziglen elátkozhassák elnyomóinkat. És ezek vajon kit fognak a király által vezérünknek kineveztetni? Nem de egyet maguk közül. Nem de azon nagynevű hóhérok egyikét. És mi így vezér alatt küzdjünk. A bíbornokra e szavak különös hatással voltak. Örömmel látta, hogy a keresztesek a vele ellenkezésben levő arisztokráciához nem ragaszkodtak. De a lángoló gyűlölség, mely Lőrinc szavaiban felszólalt, meglepő, ijesztő vala előtte. Csalatkozol, így szólt nyugtatólag, ha minden főúrról így szólsz. Vannak közöttük is a népnek meleg barátai. Ismerjük-e barátságot, esett szavába Lőrinc keseren. Annyira ismerjük, hogy e jobbágyok között, kik az egyház szavára ezerenként összegyűltek, egy sem maradt táborában a vezérünknek, főúr, bárki a főurak közül neveztetik ki. De miért nem? Kérdé Bakács bámulva. Honnan így rögtön egy gyűlölség? És ez tőlem azon férfi kérdi ki, nem úri palotában, hanem parasztház szalmafödele alatt született, mondta Lőrinc keserűen. Ki a népet saját szüleiben látta szenvedni? Eminenciát talán elfeledte gyermekségét, vagy ha néha ekorára visszatekint, ha álmaiban ismét az erdődi jobbágylakban képzeli magát, melyből a drágfiak az egész családot, ha nekik úgy tetszik, elűzhették volna, és a szolgaságon kívül nem vala biztos semmi. Eminenciát fölébredve nem borzad-e el, s mégis másoknak édes visszatekinteni gyermekéveikre. Uraktól hallám, hogy boldogítóbb érzés nem létezik, s eminenciát kérdi, honnan egy gyűlölség az úri rend ellen. Bakács, mint mindazon emberek, kik alacsony helyről magasabbra emelkedtek, nem szívesen hallá, ha eredetére emlékeztették. Bármi természet ellenének látszik, hogy valaki szégyennek tartsa minden saját érdemének és fáradtságának köszönhet. Ez előítélet azon korban, merről szólunk, szintúgy létezett, mint napjainkban. S ha mi nagy bátyásunk sem volt tőle, ment. S ha magát udvari történetírója Bonfin által nagy római patricius családokkal, a Valériusokkal, Corvinusokkal kötteté össze, nem fogjuk különösnek találni, hogy a hiú bíbornak is szívesebben valamely horvátországi erdődi család ivadékának hirdetteté magát. Azonban sokkal ildomosabb vala, sem hogy eredete köztudomású lévén azt maga híresztelje, és azért lesütött szemekkel hallgatott, míg Lőrinc mindig több-több szenvedéllyel folytatá. Honnan egy gyűlölség? A ház, melyet a jobbágy épít, nem az övé. Ura elkergetheti lakából, s ő földön futóvá lesz. A mező, melyet homloka izzadságával felszántocs bevetett, nem neki termi gyümölcseit, gyermekei nem az ő örömére nőnek fel, ha a kegyes ég leányainak szépséget ad, remegnie kell, nehogy buja földes ura rimájának fogadja gyermekét. A fiai bátrak s erősek, el fognak ragadtatni apai keblétől, hogy mint csatlósok, suszárok a büszke báró udvarának fényét neveljék, és csatáiban vérezzenek. Övé semmi a világon, számára nincs biztosság. Ha reményeit arra szorítaná, hogy faluja temetőjében majdan elődei között ott fog pihenni, ő még erre sem számíthat, urának ellenségei eljönnek, és őt családjával és szomszédaival elhajtják. Elhajtják marhaként, hogy mérföldekre ősi lakától más úrnak földjét mívelje. Ha ilyenkor ellent nem áll, és ha előbbi urának birtokába visszakerül, nincs kegyetlenség, melyet a szökevény jobbágyon el ne követnének. Ha ellent áll és küzdés között agyon üttetik, ura 25 forint készpénzt kap, melyet néha kegyességében a hátrahagyott családnak ajándékoz, hogy az elveszett apa vagy fiú helyett a gazdaság folytatására egy pár lovat vagy tinót vehessen magának. Tőle még a vallás vígasztalása is megtagadtatott. Papjának, kinél azt kereshetné, a patronus gyermekeket, tudatlanokat, erkölcstelenségük által közmegvetésben állókat nevez ki. Sok helyt a lelki pásztorság a gazdasági tisztséggel köttetik össze, hogy a jobbágy még Isten oltárához se tekinthessen föl, anélkül, hogy zsarnokával ne találkozhatnék szeme. És eminenciát kérdi, honnan egy gyűlölség? Ha mindez történik, mondá Bakács, nem minden zavar nélkül, mert érzi-e panaszok igazságát, törvény ellen történik, és a király erről semmit sem tud. A törvényben nem áll semmi ezekről, ezt elhiszem, folytatá az előbbi még keserűbben. Ki is volna elég szemtelen, hogy az állapotot, melyben a magyar paraszt él, fölírni merészlené. De a törvényét a szegény nem a papírosban, melyet országgyűlésről országgyűlésre összefirkálnak, hanem az emberekben látja, kikre a végrehajtást bízták, és azok nem zsarnokai-e. A király mindenről semmit sem tud, Istenem, de az országban körülutazva, tulajdon szemével nem látja a nyomort, miképp jusson az másképp tudomására. Paraszkodjunk-e, és elfeledé eminenciád, mit bátori az erdélyi vajda a székelyeknek üzentetett, hogy ki a királynál panaszkodni akar, az két fejet szerezzen magának, hogy midőn Budáról visszatérte után egyet veszít, még egyet megtarthasson. És nem hiszi-e eminenciád, hogy mit az erdélyi vajda alattvalóinak ígért, azt hasonló esetben 100 úr jobbágyain végrehajtatná? A jobbágyok benned meleg pártfogóra találtak, mondta Bakács, ki Lőrinc kérdéseire másképp nem tudott felelni. Jobbágy fia vagyok magam is, szólt emez. És nem emelkedtem annyira, hogy ifjúságom első benyomásairól megfeledkezzem. Aztán jobbágyok között élek, mint papnak hivatásom az, hogy híveimet vígasztaljam, s miként tehetném ezt, ha velük nem érezném fájdalmaikat. Mit eminenciát tőlem hall, az ezereknek érzeménye. A jobbágy rég nem mer szólni, de érzi állását, és nincs oly földi erő, mely őt arra bírja, hogy a keresztes hadban részt vegyen, ha zsarnokainak egyikét látja, mint vezérét. De lehet-e mást vezérnek kinevezni, mint olyast, ki a hadviselésben járatos? Kérdé Bakács. És csak az urak között találhatni ilyet? Mi volt ország, s a gyermekből, kit Zsigmond király más parasztfiúkkal a mezőn játszva talált, nem lett-e híres hadvezér, kincstartó, nádor? S Kinizsi, a Molnár legény, kevésbé jól küzdötte, mert ifjú korában kezével malomkereket faragott. S a büszke Bátori István időn a kenyérmezőn magát a törököktől körülfogva látta, panaszkodott-e azon dandárok ellen, melyeket a Molnár legény vezetett segítségére? Panaszkodott-e, hogy oly ember által mentetett meg, kinek ősei nem valának országnagyok? És a zápolyák? Borbár a lengyel koronát visel, János a magyar után terjeszti ki merészkezét, és egyebek-e ők szerencsés bajnokoknál? A hegypatak, melynek vizét vészek zápora megdagasztotta, most nagyszerűen vonul el előttünk, pillanatról pillanatra szélesbre terjedve. Ma holnap az egész hazát el fogja borítani árjaival, de nem fekszik-e eredete közel hozzánk? Nem ismerjük-e a gyenge forrást valamennyien, honnan ez óriási hatalom kezdetét vevé? Maga a nagy Hunyadi János, egy oláleány gyermeke, később, miután erénye kitűnt, illendőbbnek látszott, ha egy király törvénytelen szerelmének, mintha a nép gyermekének neveztetik, és hízelgők a nagy férfi dicsőségét gondolák nevelni, midőn anyja gyalázatát hirdeték. Lásd, miként szól Bonfin Hunyadi János eredetéről, midőn az udvarias olasz tudós ingénui stupri glóriáról beszél. De csak önérdemei által emelkedett ő is. Annak, ki emelkedni akart, legjobb támasza ehhezában mindig a kardvala, s mi százszor történt, miért ne történnék most is. Mi ívezért kívánunk. Dózsa nevét dicsőítve hangoztatják-e hazában. Ő életét harcok között tölté, ő öntetteinek gyermeke, és elnyomóinkkal semmi rokonságban ne vál. Nevezze ki eminenciád őt vezérünknek. Magam is gondoltam rá, válaszolt Bakács. Nekem a székelyvitéz ellen semmi kifogásom nincs. De ha erészben a keresztesek kívánatát teljesítem, mit fognak mondani elleneim? Ha oly magasan állanék, mint eminenciád, mondá Lőrinc, soha nem kérdeném, mit fognak mondani elleneim. Csak az fontos, mit fognak tenni. S a keresztes had oly vezér kezére adatik ki, csak eminenciától függ. Biztos lehet, hogy ellenei nem fognak semmit tenni, mert semmit sem fognak tehetni. Büszke ország nagyaink között nem találkozott ki a keresztes had vezetését magára vállalná. Ők lealázva gondolnák magukat, ha a győzelmet, melyel a hazát megmenté, parasztoknak kellene köszönniük. S a jelen pillanatban egészen eminenciától függ, kire bízza a keresztnek vezérletét. Ma még az egész ügy eminenciát kezében van, ha késik, talán már holnap másképp lesz. A Rákoson nagyobb szám gyűlt össze, mint előre gondolható volt. Az urak gyanítani kezdik a hatalmat, mely annak kezébe adatik ki, eseregekkel rendelkezik. Holnap talán a nádor Somot, Bátorit vagy más valakit fog vezérnek ajánlani. Talán zápolya barátai is föllépnek a követeléssel, hogy az egész had János Vajdára bízassék. És fogja akkor Bakács bíbornok ezt minden hatalmával ellenezhetni. A fegyvert fogható nemesség nagyobb része zápolya pártján áll. Mit várhatunk, ha a keresztes had is reábízatik, vagy mi még valószínűbb, ha meghalván, hogy oly vezér neveztetett ki, ki ez bizodalom nincs, ismét eloszlott. E keresztes hadak nem csak a törökök ellen, de zápolya nagyra vágyásának fékezésére is hasznos szolgálatokat tehettek volna, de Mindig úgy beszél, szakítál félbe Bakácsa szólót, mint a keresztes ad kihirdetésénél. Nem tudom, mi más mellékes céljaim lettek volna. Pedig lelkemre mondom, itt szeme Lőrinc átható tekintetével találkozván a bíbornok megzavarodott. A fő cél a török terjeszkedő hatalmának fékezése vala. Ha azonban gondolataim csak ugyan máshová is terjeszkedtek volna, vetély után, rövid gondolkozás után, ki kezeskedik nekem Dózsa hűségéről? Helyzete, a jómit eminenciádnak köszön, és ha kell, én magam, válaszolt Lőrinc nyugodtan. A bíbornok mély gondolatokba merült. Hogy a keresztes hat kihirdetésénél egyedüli célja nem a törökök legyőzése vala, az nem szenved kétséget. A függés, melyben a királyi hatalom ulászló korában a magas arisztokrácia által tartatott, leginkább annak vala tulajdonítható, hogy Mátyás fekete seregének feloszlatása óta az ország fegyveres ereje csak az ország nagyok és megyék bandériumaiban állott. És ha Bakács a kereszt hirdetése által az ország nagyoktól független sereget akart előteremteni, ez összes politikájával, mely a királyi hatalom nevelését tűzte ki célul, összhangzik. Azonban Bakács szűkebb korlátok közé szorítani, nem megrontani akarta a főbb nemességet. S midől Lőrinc szavai által, melyekben a nép egész gyűlölsége mutatkozott, a veszélyekre emlékeztetett, melyek e politikából a hazára és főképp az összes főbb nemességre, melyhez most a bíbornok rokonai is tartoztak, háromolhatnék, szívét aggodalom tölté el. Sebesen átgondolá egész állását. A helyzetnek megváltoztatása, melyet ő maga idézett elő, nem tőle függött többé. Bármi veszélyesnek ismeri az utat. Nem lehetvén visszalépnie, előbbre kell haladnia, és erre határozá magát. Menj Dózsához, azonnal, mondtám, időn székéről fölkelt, s vezesd őt hozzám holnap jókor reggel. Mielőtte fontos ügyben valamit határozok, szólnom kell vele. Lőrinc mélyen meghajtá magát, s ismét megcsókolva a bíbornok kezét az ajtó felé vonult. Mondd Dózsának, hogy hajnalban jöjjön, folytatá Bakács időn a távozót pár lépésnyire követé. A király 6-kor templomba megy, ha ezügyben valamit tenni kívánunk, szükség, hogy mindjárt mise után szóljak vele. Eminenciát számíthat pontosságomra, mondtá Lőrinc, és még egyszer meghajtva magát az ajtó megett eltűnt. Bakács ismét székébe ereszkedett. Hát azon büszke nemességet, mely a király megveti, a hazát zsákmánynak tekinti, mely engem születésem miatt annyiszor megvetett, a végzet végre kezembe adta. Porig alázhatom, eltiporhatom, ha úgy tetszik, mit Franciaországban 11. Lajos tett, mi Mátyásnak nem sikerült, azt én vihetem véghez. A bíbornok halvány arcán e gondolatoknál pirosság futott át. De szólt ismét rövid gondolkozás után felsóhajtva, ha ezt véghez vittem, fogok-e bírni saját eszközeimmel? S fejét kezére támasztva mély gondolatokba merült. Azoknak igazolására, melyekben az egész fejezet folytán Bakács jellemét festeni igyekvénk, nehogy az idézéseket szer fölött szaporítsuk, olvasóinkat történetíróinkhoz utasítjuk. Akár Bakács hosszú életének egyes tettei vétessenek tekintetbe, akár kortársaimnak ítélete, melyben külföldi írók, mint Jovius és Dubrav hazai történetíróinkkal megegyeznek, a kép, melyet a hatalmas egyéniségről adtunk, talán valónak fog találtatni.